Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök ma én is mindenkit. Nagyon sok érzés, érzelem kavarok bennem. Meg kell, hogy mondjam, több minden is volt bennem a héten, sok mindenen vagyunk mi is túl, és az kattogott bennem így a héten, amit gyülekezetünk lelkipásztora előző héten mondott, hogy nem új üzenetre, hanem aktuális kijelentésre van ma mindannyiunknak szükségünk is. Ez itatta át az én szívemet, szándékomat így a héten, így próbáltam készülni, keresni Istennek a drága igéjét. Mindig egy nagyon késő estébe, majdnem hajnalba nyúlóan sikerült csak készülni, hiszen ugyebár nyári szünet van, meg van ennek az áldásos hatása, napközben megy a nagy forgatag. Megmondom őszintén, egy kicsit ilyen komatikus állapotban is érzem magamat, még le is kellett dőlnöm, egy kicsit szinte rosszul voltam délután. De Isten kegyelme, azt tudjátok, hogy most sem én akarok itt megnyilvánulni, hanem hiszem azt, hogy amit Isten üzenetet helyezett a szívemre, az üzenet lehet sokunk számára. És ezzel a megrendüléssel vagyok itt, hogy az utóbbi hetek engem nagyon felkavartak. A testvérünk elköltözése, nagyon sok kérdés feszült így bennem, igehirdetések miatt is, és tudjátok, arra jöttem rá, és arra eszméltem fel ismételten, hogy minden élethelyzetben lehet Istenhez menekülni. És ha nehézségek, krízisek élik az életünket, akkor lehet Istentől lehet távolodni, és ez a mi döntésünk. Ugyanakkor viszont arra jöttem rá, hogy sokkal nehezebb egy olyan hívő életet élni, amikor az ember passziváltatja magát. Sokkal nehezebb egy olyan életet élni, amikor úgy parkolópályán vagy, sokkal nehezebb egy olyan hívő életet élni, amit Jézus maga mond a laodiceai gyülekezetnek, hogy langyos vagy, mert ha te hívő életed se nem forró gyógyító, se nem hideg üdítő a környezeted számára, hanem egy langyos, passziváltatott hívő életet élsz, akkor egy céltévesztett állapotban vagy. És ugye ez fogalmazódott meg bennem, mert bennem is sok minden lezajlott, és én azt választottam, hogy az Istenhez menekülök. És olvastam Istennek a drága igéjét, és mielőtt belekezdenék magába a felolvasott igébe, talán egy kis rövid bizonyságként hadd osszam meg azt, hogy amikor olvastam az apostolok cselekedeteit, így nem csak ilyen fast food jelleggel, hogy most ide-oda lapozni, hanem úgy szépen kronológusan, úgy végigolvasva vagy egész fejezetet, de a 27-28. Rész, amikor van egy nagyon részletesen le van írva egy hajótörés. Egy hajóút. Pálnak van egy olyan hajóútja, ami borzalmasan izgalmas, és ezt a hajóutat, ami nem egy ilyen tisztatavi kis ladikozás, hanem azért itt hetek, hónapok, bár nem tudom pontosan, akár éveket is igénybe vehetett az a hajóút, amikor Pált Rómába viszik az evangélium ügye miatt. És történik egyszer egy hajótörés. Egy életútban mondhatnám egy hajótörés. És ugye elgondolkodtam a szereplőkön, hogy ott van Pál, mint fogolyként viszik ugyebár az evangélium ügyében Rómába, ott van a százados, ott vannak a katonák, ott van a hajónak a legénysége, és ott van rengeteg fogoly Pálon kívül, akiket nyilván a katonák őriztek. És a Bibliában, ebben a részben, amikor olvassuk, egyedül Pálnak van, mint Isten embere beleszólása az eseményekbe, és ez nagyon fontos, hogy Isten emberének van beleszólása az életnek a történéseibe. Nyilván ő római polgárként egy megkülönböztetett figyelme volt a századosban is, mint római polgár, de ott van rengeteg fogoly, amikor megmenekülnek, mert Isten kegyelme, irgalma és isteni beavatkozás révén Pál megkapja a kijelentést, hogy senki nem fog elveszni. A hajótörésben is megmenekül mindenki, szám szerint 276 emberi élet és lélek menekült meg. Akkor úgy elgondolkodtam azon, hogy viszont itt vannak ezek a foglyok, akikről nem sokat ír a Biblia, és csak azt tudjuk, hogy Rómába viszik őket. És hogy utána olvastam az egyik estém, erre ment el, hogy az akkori kor történelmének, hogy valószínűleg azokat a foglyokat azért vitték Rómába, hogy többek között gladiátorként meghaljanak az arénába. És ugye elgondolkodtam rajta, hogy ezeknek az embereknek az életében semmi beleszólás nincs ott a hajóton. És történik egy krízis, és történik egy óriási kudarc és katasztrófa, amiben Istennek az erői megnyilvánulnak. És ezek a foglyok megmenekülnek, de a földi élet szempontjából nem változik meg az életük, mert valószínűleg összekapkodták őket, és vitték ugyanúgy az arénába. És ugyebár a polgárok, az arisztokrata szórakoztatások miatt rövid időn belül meghaltak, viszont Pál biztos, hogy hirdette nekik az evangéliumot. És akkor abban a hajótörésben megtapasztalhatták Istennek a hatalmát. És biztos vagyok benne, hogy ha bár a földi életük szempontjából nem történt változás, a mennyei perspektívából kaptak egy esélyt arra, hogy az örök élet szempontjából sorsdöntő döntést hozzanak az ő saját életükre vonatkozóan. És ez engem annyira bátorított, és tudjátok, én úgy eldöntöttem magamban, hogy bármi is történt a mi gyülekezetünkben, én továbbra is hiszem azt, hogy Istennek mindenre van hatalma, és Istennek van hatalma teljes gyógyulást adni bármelyikünk számára, de el kell fogadnom azt, hogy a földi élet véges, behatárolt, és majd fogunk igét is nézni erre, hogy mennyire törékeny és romlandó. És ezzel együtt kell élni. Viszont szeretném az örömhírt hirdetni, mivel Isten tudja azt, hogy romlandó a földi életünk, ezért adott egy tökéletes megoldást, az örök élet lehetőségét mindannyiunk számára Jézus Krisztusban. És hirdetném ma neked, hogyha te is úgy érzed az életedet, hogy hajótörés környékén vagy, a zátonyra fut fel az életed, és nem tudsz honnan elmozdulni, nem tudod már saját erőből megmozdítani a életedet. Olyan viharba kerültél, olyan sötétség vesz téged körül, kilátástalanság, akkor hirdetném neked, hogy Istennek van hatalma a legnagyobb mélységben lenyúlni, érted? Van hatalma a legnagyobb sötétségen keresztül is megfogni a te karodat. Van Istennek hatalma arra, hogy minden élet helyzetben tudjon hozzád szólni, és élő kijelentéssel a te szellemedet megérinteni, újjászülni, megfrissíteni, és új életté támasztva a te szellemedet az örök élet perspektívájában teljesen más dimenzióba helyez a te életedet. És nagyon szeretném külön választani, és tudjátok, hogy vívódtam sokat is, mert a felolvasott igét lehet testileg is értelmezni, de igazából ezek szellemi dolgok, szellemi törvényszerűségek, és Jézus Krisztus, mikor meghalt a mi bűneinkért, a mi szellemünket támasztotta fel, hogy tudjunk szellemben kapcsolódni az élő Istenhez. És mielőtt felolvasnám az igét, szeretném azt elmondani mindannyiunk számára, és külön szeretném a fiatalokat megkérni, hogy most ne a telefon nyomkodjuk, hanem figyeljünk ide, egy 15 perc alatt végig tolom, de szeretném azt, hogy most figyeljünk, mert egy olyan üzenetet mond el itt Jézus mindannyiunk számára, és figyelmeztetés céllal, hogy milyen veszélye van annak, hogy Isten közelségében lehet úgy élni, hogy nincs vele személyes kapcsolatod. Így hangzik Isten drága igéje a Lukács evangélium 13. rész, 22. verstől szeretném ezt felolvasni, a szoros kapu. Jézus mondja ezt. Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva, mindenütt tanított. Egyszer valaki ezt kérdezte tőle, Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Erre ő így felelt neki. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok, Uram, nyiss ajtót nekünk. De így válaszolt nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani, hát előtted ettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Erről így szólt, mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők. Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind, az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. Ím és íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Ez az ige szakasz arról beszél, hogy megvan a veszélye annak, hogy jársz közösségbe, megvan a veszélye annak, hogy jól érzed itt magadat, megvan annak a veszélye, hogy sokszor feltöltődsz, de érdemben nem változik az Istennel való személyes kapcsolatod. Megvan annak a veszélye, hogy hívő családban nősz fel, életet átadta a te férjed, vagy a te feleséged, vagy már a te gyermekeid, és megvan annak a veszélye, hogy úgy érzed, hogy közel vagy a tűzhöz, mert átvitt értelemben látod a tűznek a fényét, érzed a tűznek a melegét, többen kiállnak itt, és bizonyságot tesznek, és közvetetten azt érzed, hogy te is részese vagy ennek, miközben nincs személyes kapcsolatod Jézus Krisztussal. És Jézus ebben az ige szakaszban arra hívja fel a figyelmünket, arra figyelmeztet, hogy óriási veszteség és kudarc pont Jézus közelségéből elkárhozni, óriási veszteség és kudarc pont Jézus közelségéből, mondhatnám azt, hogy a gyülekezetből a pokolra jutni. És ez egy nagyon erős történet, és szeretném nektek a kegyelem evangéliumát hirdetni, de Jézus Krisztus erről beszél. És nem azért beszél róla, mert bárkit is kárhoztatna, hanem azért, mert meg akar menteni. Értsük meg, hogy a kemény eledel, a kemény beszéd, nem akarok nagyon személyes vonatkozásokat mondani, de tudjátok, csak elmondom. Középiskolás voltam, bukásra álltam, és tudjátok, amikor édesanyám jól megrángatott, jól megfofozott, és úgy keményen beszélt velem, valahogy akkor tértem észhez. És sokáig még fiúként én úgy később értem be, de Isten kegyelméből azért elvégeztem az egyetemeket, a doktoriig jutottam, és stb. Ne, ez nem számít, hanem sokszor kell neked azért keményen beszélni, hogy józanodjál, hogy megértsed, hogy nem, babra megy a játék, oké? Okay? Tehát szeretném azt, hogy ezt így fogadjuk. Jézus ezt figyelmeztetésből mondja. Mert tudod, hogyha valaki nem hallja az evangéliumot, Isten azt megítéli az ő lelkiismerete szerint. Ha valaki hallja az evangéliumot, de az ő életében mélyre süllyed, és végig tolja az életét egy istentelenségben, és pokolra jut, és elkárhozik, az egy borzalmasan szomorú dolog. De ha valaki az élő gyülekezetből, Jézus közelségéből megy kárhozatra, ennél nagyobb kudarcot, ennél nagyobb veszteséget nehezen tudok elképzelni. És azt olvassuk, hogy Jézus városról városra jár, faluról falura megy, és mindenütt tanít, és mindenütt hirdeti az evangéliumot. Mondhatnám azt is, hogy hétről hétre, minden vasárnap Isten keres téged. Keres téged, remélem, a házi csoportokba, keres téged a reggeli csendességekbe, keres téged az élethelyzetekreben, mindenütt, mindenhol, ahol kapcsolódni tud a te életedben, keres téged és üzenetet akar adni neked. A kérdés az számomra és számodra, hogy kész-e a szíved meghallani Istennek az élő üzenetét. És oda megy hozzá egy ember, és feltesz neki egy kérdést. Piszkálja a téma, piszkálja az, amit Jézus tesz, ahogy beszél, ahogy tanít. Látja valószínűleg a tetteket, a csodákat, hogy miket hajt ő végre, hogy milyen emberi sorsok és életek változnak meg az ő munkássága nyomán, és felteszi azt a kérdést, hogy Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Miért érdekes maga ez a kérdés? Azért, mert ez az ember nem egy megtört szívvel megy oda Jézushoz, nem egy ilyen megváltozásra kész szívvel megy oda az Úrhoz, hanem igazából ő spekulál, hogy Uram, mondj valami arányt, mondj valami százalékot, mondj valami lehetőséget, mondj valamit, hogy mennyi van még, mennyi idő, hogyan játszak, szórakozzak még az életemben, mennyire kell téged komolyan venni. És Jézus ahelyett, hogy belemenne egy spekulációba, belemenne a számokba, belemenne a százalékokba, az arányokba, ugyanakkor Jézus teljes kijelentés birtokába volt, tehát bármit tudott volna neki mondani, ahelyett, hogy mondana neki ilyet, figyelmezteti. Azt mondja neki, hogy igyekezzetek bemenni, ne másokkal, ne arányokkal, ne eshetőségekkel foglalkozz, ne a világ másik végén lévő emberrel foglalkozz, a saját életeddel foglalkozzál, a saját lelkeddel foglalkozzál, a saját jövőddel foglalkozzál, mert a te döntésed, a te felelősséged, a te döntésed nem az én felelősségem, és az én döntésem nem a te felelősséged, a te döntésed, a te felelősséged. És ha őszinték vagyunk, beszél itt Jézus a szoros kapu, keskeny út, széles út vonatkozásában, nagyon könnyű a széles úton járni. Ott nem érdekel senkit, hogy te hogyan mész, nem érdekel senkit az, hogy te milyen szívvel, milyen érzésekkel, milyen érzelmekkel vagy, ahol hömpölyög a tömeg, ott nagyon könnyű menni, ott nagyon könnyű, mert szív magába az élet, szív magába a tömeg, szív magába minden az, ami nem érdekli, nem foglalkoztatja, hogy te ki vagy, milyen erkölcsökkel, milyen fájdalmakkal, milyen hozzáállással. Ez a celebista, influencer világ nem is várja el, hogy gondolkodjál. Csinálod napi szinten a rutinokat, telik az életidőd. Telnek az életévek. És lezárulhat egy korszak. És számot kell adnunk. És Jézus figyelmeztet, igyekezzetek bemenni. Jézus maja mindannyiunkat figyelmeztet. Így folytatja. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. És folytatva az ige olvasás 25. verstől, attól kezdve, hogy felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok, Uram, nyis ajtót nekünk. De így válaszolt nekik, nem tudom, honnan valók vagytok. És ez a rész kemény. De még egyszer, amit akarok kiemelni, amit Jézus maga mondott, hogy figyelmeztetésként mondja ezt. Attól kezdve, hogy bezárul az ajtó, lezárul egy korszak, lehet a te személyes életedben is lezárul egy korszak, lezárulhat az emberiség korszaka. Nem ennek a lényege a lényeg, hanem az, hogy az Isten országában mindennek rendelt ideje van. Az jött fel bennem, hogy volt a 10. csapás. Mi volt ott, hogy a vérrel meg kell kenni a szemöldökfát, ajtófélfát, mert évfélkor jött a pusztító angyal, aki évfélig nem tette meg, azt ugyanúgy elérte az ítélet. Mindennek rendelt ideje van az életben. Nem lehet azt mondani, amikor már bezáródik a lehetőség, Uram, hát nyiss ajtót nekünk, éjfélig. Akkor kezditek majd mondani, hogy előtted ettünk, ittunk, és az utcákon tanítottál. Erről így szólt, mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem minnyájan, ti gonosztevők. Hát, mintha nem is Jézus beszélne, igaz? Az a Jézus, aki beteget gyógyít, a bűnös asszony mellé oda áll, oda megy, és a kövek helyett közéjük áll, a vádlók és a bűnös nő közé. Hogy mondhat ilyet? És ezt le kellene fordítanom, valahogy azt mondanám, hogy Uram, hát én vagyok az, nem ismersz meg? Uram, hát én vagyok az, tudod, ott voltam a szerdai focin. Ott voltam a péntek ifin. Hát mi van veled, Jézus? Hogy nem ismersz meg? Ott voltam, ott szolgáltam, ott voltam a gyülekezeti táborban, rajta vagyok az évvégi videón. Jézus, mi van veled? Az apám ott szolgált ebbe a gyülekezetbe. Hogy nem ismersz meg? És azt mondja Jézus, hogy mondom neked, nem tudom, honnan valók vagytok. És szeretném felolvasni az egyszerű fordítás alapján az 1 János 5:10-et, 11-et, 12-t. Így hangzik Isten drága igéje. Szívleljük meg. Aki hisz az Isten fiában, abban ott élet, ott él az igazság. De aki nem hiszi el, amit Isten mondott, az hazugnak tekinti őt. Miért? Mert nem hitte el Istennek, amit a fiáról mondott, ez pedig a következő. Figyelj! Isten örök életet adott nekünk. És ez az élet Isten fiában van. Ebből következik, hogy akiben él a fiú, annak örök élete van. De akiben nem él az Isten fia, annak nincs örök élete. Szeretnék elárulni neked egy titkot, hogy a mennyországban nem Szent Péter lesz a kapu, hanem Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, az ő bűnt eltörlő kereszt halála, annak a teljes szívvel való elfogadása és követése lesz a kulcs, hogy bemenj a kapun. Jézus olyan ajtó, ami megváltja a te életedet, és a folytatásban lesz majd, hogy olyan pásztor, aki segíti, tereli a te életedet. Mennyire ráfér Peti papa a birkákra a terelés, igaz? Ha nem lennél ott, össze-vissza mennének. Jézus ugyanezt akarja az életünkkel. Irányítani akarja, segíteni akarna, terelni akarja. És nem azért, hogy megmondja, hanem azért, mert szeret. Azt akarja, hogy ne menj olyan helyre, ahol bajod eshet. Mind halálig akarja kísérni a mi életünket. Az a Jézus, aki az életét odaadta, hogy mindent, amit elértünk itt a földi élet során, amit úgymond jól összehoztunk, azt rendezni lehessen nála a kereszten. Menjünk tovább, és elérkezünk a legnehezebb részhez. Amit szívem szerint, hogy kihagytam volna, de Jézus beszél róla. Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, és a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve onnan. És ez az ige rész arról szól, arról a szomorú esetről és egy megdöbbentő esetről, hogy akik eldöntöttük, hogy Jézus Krisztusnak átadjuk az életünket, és eljön a mi életünk korszakának a vége, az emberiség korszakának a vége, a hazahívó szót egyszer meghalljuk valahogy, nem tudom, ott leszünk a mennyek országában, és mindaz, azok az emberek, akik nem döntöttek Krisztus mellett, nem fogadták el az ő bűnbocsájtó kereszthalálát, ők kívülről fogják ezt szemlélni. Azt írja itt az ige, hogy látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, prófétákat, mind az Isten országába. Nem tudom, hogy felfogjuk-e, hogy mit jelent az. Hogy látni fogom én, az én szüleimet, látni fogom hitem, reménységem szerint az én édesapámat, édesanyámat a mennyek királyságába. Ott lesz Orsi, hogy hozzam közelebb. Ott lesznek a te szüleid, ott lesz az a te testvéred, a férjed vagy feleséged, és te nem tudsz bemenni. Felfogottam, hogy mit jelent ez? Meg tudod te érteni, hogy milyen súlya van annak, hogy Jézus figyelmeztet? Hogy örök élet kérdése az, amiről most beszélünk. A te döntésed, a te felelősséged. És ezért szeretnélek bátorítani téged, hogyha megértetted a mai üzenetet, és nem csak elméddel, hanem a te szellemeddel is megértetted azt, és akarás van, és vágyódás van benned átadni az életedet Jézus Krisztusnak. És nem félelemből, hadd mondjam el, nem félelemből, mert Jézus nem azért halt meg, hanem azért adta oda önmagát, érted és értem, hogy Istennek a tökéletes megoldását, az örök élet lehetőségét tudja érvényesíteni a te és az én életemre. Azt szeretném, hogy ha ezt érzed, nem most és nem felállva meg akármi, gyülekezet, ti ige hirdetés végén, keresd meg azt az embert, aki felé bizalmad van. És kérd őt, hogy, és aki hiteles előtted, kérd őt, hogy imádkozzunk az elhangzottakért. Lehetek én is, de örülök, hogy itt van a gyülekezetünk lelkipásztor és sok vezető, bárki. Ne menj el úgy, hogyha döntés születne a te szívedbe, hogy ne hozd meg. És két személy, mikor úgy esténként így hajnalba gondolkodtam az ige hirdetésen, két személy jött fel a Bibliából. Isten adja meg, hogy ez megszólítsa azokat, akiknek szól. Az egyik az a férfi, az a fiú, ifjú, aki béna volt. Máshogy úgy van, hogy gutaütött. És tudjuk jól, hogy van négy barátja, oda viszik Jézushoz, és meggyógyítja Jézus, leeresztik a tetőn, ugyebár ez egy ominózus jelenet, nem tudnak odaférni hozzá. És tudjátok, az jött fel bennem, hogy most nagyon sok üzenet van ebben, azon kívül, azon túl, hogy ő a barátoknak a hite, azon túl, hogy lehetne azon gondolkodni, hogy lehet az, hogy egy fiatal embernek az életének van egy ilyen agyér katasztrófája, egy sztrókja, és lebénul, vagy értelmileg, vagy nem tudom. De annyira tetszik az, hogy Jézus belenéz ennek a fiúnak a szemébe, és kiolvassa az ő tekintetéből, hogy neked egy más életre van szükséged. Egy másabb életre van szükséged, mint amiben most élsz. És ezért mondja Jézus neki, hogy megbocsájtattak a te bűneid. És csak ezután mondja Jézus, hogy kelj fel, vedd fel az ágyadat és menj. És lehet, hogy te is olyan vagy, mint ez a fiú, hogy a környezeted határoz meg téged, a környezeted mozgat, a környezet az, ami befolyásol, hogy ahová hívnak, te oda mész, ahová vitték ezt a fiút, ő ott van, tették, vették, nem volt ura az ő saját életének, mert a környezetének van kiszolgáltatva, és szeretném ma neked hirdetni azt, hogy Isten kihív téged abból az állapotból, hogy te a környezeted fogságában élj, hogy kényszerpályán mozogjon a te életed. Jézus kiolvassa ennek a fiúnak a szeméből az, hogy más életre, egy magasabb minőségű életre van szükséged, és visszaadja a személyi méltóságát ennek az embernek. Hogy ne a környezetet kicsapódása legyél, ne a múltat kicsapódása legyél, hanem legyél végre Isten képmása, legyél végre Isten képviselője, hordozz Isten dicsőségét itt a földön, legyél mások számára gyógyító forrás, vagy frissítő víz, de ne langyos. A másik pedig az a görnyedhátú asszony pont előtte van, aki 18 évig meggörnyedve van, és ő nem testi betegségben szenved, hanem lelki megbetegedésben, aminek lett egy fizikális vetülete az ő életében, meg van görnyedve is. Ez az asszony egy zsinagógában van, köztünk van, egy olyan hívő asszonyról beszélünk, aki itt van közöttünk, és évek óta olyan szellemi, lelki terhek, nyomások vannak az életén, az ő vállán, hogy megroskad, meggörnyed, és az ő szellemi terhein fizikális tünetek jelennek meg. És két dolgot szeretnék ebből kiemelni. Egyik az a momentum, hogy Jézus őt megszabadítja, nem meggyógyítja. Megszabadítja. A másik pedig az, hogy még aznap, szombatnapon. Nem, másnap. És ezért utána megy is a kálvária, hogy hát 6 nap van, miért mond most, miért nem másnap, miért nem máskor. És szeretném elmondani azt neked, hogy vannak olyan lelki terhek, amiknek már fizikális tünetei lehetnek a te szervezetedben. És Isten kiszólítja ezt az embert a gyülekezetből, és kihirdeti Isten országának erőit ennek az embernek, ennek az asszonynak az életébe, és megszabadul. És az ő megszabadulásának következménye az ő testének a gyógyulása, az ő gerincének a kiegyenesedése, az ő tekintetének a felemelése, az ő életének a kiegyenesedése, felegyenesedése. És Jézus azt mondja, hogy még ma kihív tégedet. Az a gyermekem, aki már évek óta szenved, egy napot sem várok azzal, hogy megszabadítsam. Most, és kérlek téged, hogyha hív téged Isten, ne várd meg a jövő vasárnapot, ne várd meg a rákövetkező vasárnapot. Ha hív téged Jézus, meg akar téged szabadítani. És ez az asszony végig a földet nézte egész 18 évek, majdnem 2 évtizedig, és mikor felegyenesedik, meglátja Jézust. Engedd, hogy Jézus megszabadítson, megváltson, hogy emelt tekintettel, kiegyenesedett élettel legyél végre gyógyító forrás, vagy üdítő, hideg képmása, Isten képmása mások számára. Ez alatt az időszak alatt, amíg a földi pályánkat futjuk. És tudjátok, a hívő ember, azért néha ravaszak vagyunk, mert nagyon sokszor azokat a terheket, amiket cipelünk a mindennapokban, letesszük odakint. És ezért úgy látunk egymáson fizikálisan, hogy milyen szépen, felszabadultan dicséri az Urat. De nem megszabadulva. És ezért arra kérlek, hogy legyél őszinte magadhoz, és most az egyszer hozd be mindazt, amit minden egyes istentisztelet végén kimész, felveszel, és másnap újra folytatsz. Hozd be, mert Isten megszabadítani akar téged. Nem csak felszabadítani önmagadat. És szeretnék felolvasni egy részt, és engem nagyon bátorította a tekintetben is. Szeretném azt, hogy ez bátorítás legyen számunkra, és vigasztalás azoknak, akik hasonlóan vívódhattak kérdésekkel, mint én magam is. Pál a 1 Korintus 15-ben így írja, a test feltámadásáról, és ez bátorítás mindannyiunk számára. Hadd mondjam el azt, hogy itt van egy olyan fokozás, amit ha te nem a elméddel, a testeddel értesz meg, hogy mindig csak az elmúlás, elmúlás, így, úgy, amúgy, hanem amit Isten ad az örökké valóságba számunkra. Ha azt te ezt a szellemeddel megérted, akkor Isten öröme, békessége, reménysége, én hiszem azt, hogy neked is élő vízként, mint nekem, üdítő vízként adhatja. Ezt írja. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban. Feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban. Feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben. Feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test. Feltámasztatik lelki test. Most pár órával a ige hirdetés előtt le kellett dőlnöm, mert annyira egy ilyen rosszul lét jött rám, és nem is éreztem szívem, nem tudom, lehet a sok kávé, kialvatlanság. Annyira átéltem ezt, hogy romlandó. De tudnék rengeteg példát mondani, ti is tudnátok. Akkor gyerekként jártam edzésekre, birkózásra, megláttuk egymást még a szőnyek peremén, azt már ugortunk egymástak, mint a oroszlán kölykök birkózni. Hát most azért bemelegítünk, nyújtunk, gyakorlatokat végzünk, meg ne húzzuk magunkat. Ebben van egy bölcsesség is, értsük jól, de azért van az, hogy előre megyünk. Feltámasztatik romolhatatlanságban, elvetetik gyalázatban. Nem gyalázat az, amikor az ember úgy költözik el a földi életből, hogy méltatlanul hal meg. Nem gyalázat az, amikor Keresztelő Jánost lefejezik egy orgián. Nem gyalázat az, amikor ezeket a foglyokat, bármit is követtek el, odadobják a gladiátoroknak. Nem gyalázat az, amikor az ember idős korára, és kímélje meg az Úr mindannyiunk életét, és gyógyítsa meg. Amikor leépül, és már önmaga teste felett tehetetlenné válik. Nem gyalázat az, itt a fiúnál, hogy egy agyér katasztrófa is lebénul. De hadd mondjam el, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben. Feltámasztatik erőben. Elvettetik érzékitest. Feltámasztatik lelkitest. És ahogy haladok előre döcögve így a keresztény életben, és úgy próbálok Istennek a szellemére odafigyelni, és tudom azt, hogy sokakban ezek ugyanígy megújulás szintjén vannak, hogy észreveszem azt, hogy az Úr Jézus, ahogy feltámasztotta az én szellemi testemet, hogy az úgy kezd egyre inkább kinyílni és nyiladozni, és úgy külön válik az az embernek, hogy mi az, ami test, és mi az, ami az Úr szelleméből van. Levetjük azt az érzéki testet, ami a kísértések, a fáradtság, minden, ami elmúló, hogy felöltözzük azt a lelki testet, amit Jézus feltámasztott mindannyiunkban, akik elfogadtuk az ő bűnbocsánatát, és megértettük kereszt halálnak az üzenetét. Jézus figyelmeztet, igyekezz bemenni. Ezt kívánom, és szerettem volna egy a te szívedhez beszélni. Lehet, hogy keményen, de ha az kell, hogy felébredj, józanodj, akkor keresd majd meg azokat, akik felé bizalmad van, ne menj úgy haza, hogy ne hozzá döntést az életedben. Amen.